Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a Dániel könyvének második fejezetében, a 14. és azt követő versekben, a megnevezett szent helyen, a Dániel könyvének második részéből, a 14-től a 19. versig így szól hozzánk Isten beszéde. Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felelt Arióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket, és szólt és mondta Arióknak, a király főemberének: miért egyetlen parancsolat a királytól? Akkor Ariók elmondta a dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Ekkor Dániel hazament, és elmondta a dolgot Ananiásnak, Misaelnek és Azariásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot, e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentették a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Kedves igehallgató gyülekezet, akár akik most együtt vagyunk a templomban, akár pedig akik majd a televízión keresztül hallgatják a prédikációt, most a napokban Dániel könyvét kezdtük el olvasni. És láthatjuk, hogy Isten népe sokszor nehéz helyzetben volt ebben a világban, idegenben, fogságban. Így olvassuk azt, hogy fogságba hurcolták Dánielt is, és hamarosan felfigyeltek rá és három társára. Olyan értelmesek voltak, szépek voltak, eszesek voltak ezek a fiatal emberek. Egy külön tanfolyamot is végeztek, és a tanfolyam elvégeztével egy több éves főiskola elvégzése után bekerültek az állami igazgatásba, és hasznos dolgokat vittek véghez. Azt olvassuk, hogy bölcsebbek voltak minden más bölcsnél ott Babilonban. Dániel tehát a társaival kitűnt a többi között. És rögtön láthatjuk azt, ami az igének az első üzenete, hogy Isten embereinek van valami olyan plusza, olyan kincse, olyan értéke, ami másoknak nincs ebben a világban. Mert ezeknek a fiúknak volt valami olyan különleges adottsága, amivel kitűntek a többiek közül. Tudnék, ők ismerték Isten titkait. Isten emberei voltak, és Isten az övéinek megjelenti a titkait. És úgy éltek ott abban a világban, ahol sok Istent imádtak, bálványimádó emberek között voltak, mint akik az igazi Istent ismerik, és az ő titkai számukra ismerősek. Nem ezoterikus ismerettel rendelkeztek, nehogy azt gondoljuk. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy birtokukban volt egy csomó olyan sejtelmes, varázslatos dolog, ami a túlvilággal kapcsolatos. Akkor is nagyon nagy divatja volt annak, hogy az emberek a látható világ mögé kérdeztek. A meta az mögé, a fizikai világ mögé kérdezésnek a dolgai, akkor is nagyon ismerősek voltak a babiloni világban is. És egy csomó olyan sejtemes és titokzatos dologgal foglalkoztak, amiket ezotérikus ismereteknek nevezhetünk. Nos, nem ezekkel voltak ők ismeretesek. Nem ezekben voltak járatosak, hiszen ezeket a dolgokat a szellemvilággal való kapcsolat dolgait Isten határozottan tiltotta. Egész egyértelműen elmondta azt, hogy ne találtassék közötted, aki ezeket a dolgokat cselekszi, mert Isten haragja alá kerülnek. Tehát nem azt jelenti, hogy különös titkokat tudtak megmagyarázni, vagy jövőbe láttak, vagy para képességekkel rendelkeztek, hanem ők abban tűntek ki, hogy az Isten titkait ismerték. Voltak olyan emberek, akik szintén sok titkot ismertek, de csak azokat a titkokat, amik ebben a világban fellelhetők, mégpedig Isten szemében illegális módon. Azonban azok a képességek, amikkel ők nem rendelkeztek, azok ismerősek voltak a varázslók számára. A királynak volt egy nagy tanácsadó testülete. És a tanácsadó testületében olyan emberek voltak, itt a felsorolás is mondja, hogy miféle emberek voltak ezek, varázslók, dűbájosok, és ezeknek a gyűjtő szava a káldeusok, akik mindenféle titkot és sejtelmet próbáltak megmagyarázni. Nos, ezek voltak azok, akik valóban rendelkeztek ezekkel a Istennek nem tetsző babonás képességekkel. Ők voltak a királynak a tanácsadói. Hát én hallottam egész modern birodalmakról is, ahol a nagy vezetőknek voltak olyan tanácsadói, akik egyszerűen okkultisták voltak, és mindenféle varázslásra vagy okkult képességgel súgtak a modern kor uralkodóinak is. Azonban, aki ilyen ördögi tudományokkal rendelkezik, és egyszerűen mondjuk varázsló, vagy ilyen boszorkánysággal foglalkozik, sok mindent tud, de ez sokszor csődött val, nem elegendő, amikor az élet igazi dolgairól van szó. Hiába voltak ezek nagyon jól képzett emberek, hiába voltak ellátva mindenféle varázstudománya, ezek, akik a király tanácsadói voltak, ezek a kaldeusok, mégis látjuk, hogy adott helyzetben az ő bölcsességük nem menti meg őket. Nem elegendő, hiába képesek minden, nem tudja őket megmenteni. Emlékezünk arra, hogy amikor annak idején Mózes és Áron ott állnak a fáraó előtt, akkor a fáraónak a varázslói is, Jannes és Jambres próbálkoznak mindenféle varázstudománnyal, de egy idő múlva kiderül, hogy ez nem elegendő, az gyenge, az kevés, amikor az élet igazi dolgairól van szó, nem tudja megtartani őket. És íme, ezek az emberek nem képesek segíteni a királynak, és nem, hogy nem tudja megtartani őket a varázstudományok, hanem a királyt annyira fölingerlik, hogy a király azt mondja, hogy ezeket az embereket ki kell végezni. És nekem más tanácsadó testületre van szükség, az egész társaságot leváltom, mert ezekkel a titkos szellemi ismeretekkel, amikkel eddig tápláltak engem és biztatgattak engem, az egész népemet ők irányították. Ez egy olyan világ volt, ahol egy sereg titokzatos, varázslatos dolgot neveltek bele a gyermekekbe is már. Egy olyan babonás világ volt, ahol mindenféle ilyen titkos para tudományokat képviseltek, áltudományokat, szellemtudományokat képviseltek, mint ahogy most is, amikor lélekvándorlásról tanítják az embereket, különböző meridiánokról beszélnek, amik az emberek testében a kozmikus erőt viszik magukkal. Tehát egy sereg ilyen baborás képzetekkel nevelték az egész közvéleményt, fiatalokat és nagyokat. És kiderül, hogy ez nem elegendő. Amikor komoly dologra van szó, ezek nem segítenek. És nem tudják megtartani magukat. Hiába kérnek időt, haladékot, hiába mondják nagy ravaszul, hogy mondja meg a király először az álmot, akkor ők megmondják annak az értelmét. A király megköti magát. Azt mondja, nem. Az álmot is mondjátok meg. És akkor újra mondják, hogy mondja meg a király az álmot, és akkor megmagyarázok az értelmét, és a király rájön arra, hogy miről van itt szó. És azt mondja, ha az álmot nem tudjátok nekem megmondani, ami az én titkom, én álmodtam, és más nem, ott senki nem volt éjszaka. Ha ezt nem mondjátok meg, hogy mit álmodtam, nem is hiszem el, hogy igazi magyarázatot tudtok adni, hanem engem be fogtok csapni. Király átlát rajta, hogy itt valami hamisság van. és miután nem tudják megmagyarázni az álmot, vagy megmondani az álmot, az értelmét sem tudják megmagyarázni, a király kiadja a parancsot, hogy összes bölcset el kell veszíteni. Tehát hiába az ördögnek a bölcsessége, hiába az ördögnek a tanácsa, mert ez az ördög, és tudományon ezek bírtak, az nem tudja az embert megtartani. Hiába van valakinek a mai világban misztikus élménye, vagy misztikus megtapasztalása, bármilyen vonatkozásban, amikor az igazi élet-halál kérdésén azt nem tud megtartani. Semmiképpen sem. Itt láthatjuk, hogy tehát nem ilyen kis gyenge tudománnyal bírt ez a mi emberünk, a Dániel, meg a társai, hanem őnekik igazi ismeretük volt. Ő az, és a társai az Isten titkait ismerték, és ezzel tűntek ki a többiek közül. Olyan titkokat ismertek, amik nem ebben a teremtett világban levő titkok. Nagyon sok sejtelmes dolgot és titokzatos dolgot felfednek emberek, de ezek mind egy immanens, egy zárt világon belül valók. És még hogyha a láthatatlan világból is szereznek az emberek ismereteket, annak csak a bukott részéből tudnak szerezni ismeretet, az mind csak a teremtettség. Istennek e fölött van. Isten teremtette a látható és a láthatatlan világot. Ez egy ilyen zárt egység. Nem innen szerezték a tudományukat Dánielék, hanem őnekik azzal volt kapcsolatuk, aki a teremtett világ fölött van. Azt mondja, hogy ez az egész világ elpusztul, a látható világ az mulandó, de az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. A hívő ember ismerete fölé emelkedik a látható és láthatatlan teremtettségnek. Mi nem a láthatatlan világgal vagyunk kapcsolatban, testvérek, hitáltal. Mi azzal vagyunk kapcsolatban, aki még a láthatatlan világot is teremtette. Mi a teremtő Istennel vagyunk kapcsolatban, és Dánielnek ővele volt valóban élő összeköttetése. Ezért aztán természetes, hogy ezzel az ismerettel kitűntek minden ember között. Ugyanakkor nem mondhatjuk azt, hogy minden feltétel nélkül birtokában voltak ezek az emberek az Isten ismeretének. Bármennyire is hívő emberek voltak, és ismerték a magasságosnak a tudományát, és ezzel kitűntek a többi közül, elmondhatjuk, hogy ez apó-óvó kezdettől fogva nem volt az övék. Tehát ezek nem olyan ismeretek voltak, amiket birtokként tudhattak magukénak, hanem Istent kellett kérni, hogy mondja el. Mert Isten az ő titkait, titkos ismeretét azért nem adját teljesen még a hívő embernek sem, hanem az ember imádkozik, és kéri az Istent, hogy mondja el, és akkor Isten elmondja, és így kerül az ismeret birtokába. Tehát nem van ragadománya ezeknek az embereknek az Isten ismerete, hanem Isten odaadja nekik, hogyha szépen megkérik. Ezért, amikor Dániel meghallotta azt, hogy az összes bölcsetes ki fogják írtani, mert nem tudják ezt a titkot, amit a királynak Isten jelentett meg, nem ismerik ezt a titkot, ami elrejtett titok, és a saját képességükkel nem tudják ezt megmagyarázni, akkor Dániel azért nem azt mondta, hogy én tudom, hanem azt mondta, én ismerem az Istent, és megkérem az Istent, hogy mondja meg én nekem. És ez egészen más dolog. Máskor is, ami előfordult, emlékezünk vissza, amikor egyszer József ott állt a fáraó előtt. Mondja a fáraó a Józsefnek, te igaz, hogy meg tudod fejteni a titkokat? És azt mondja József, nem én, az Isten tudja megfejteni. És most Dániel nem azt mondja, hogy persze, hogy meg tudom magyarázni, hanem kérek egy kis haladékot, hogy megkérjem az Istent, hogy mondja el nekem. Tudnélik, hogyha az Isten az ő titkait megjelenti is, azért a különbség megmarad ám az Isten és az ember között. Mi semmit vagyunk, még a hívő ember is csak kis parányi porszev az Istenhez képest. Tehát nem mondhatja azt, hogy én az Isten tanácsosa vagyok, vagy részt veszek az Isten tanácsában. Hanem azt látom, és azt olvasom itt, hogy ezután könyörgőre fogta Dániel a dolgot, és bement Istenhez, és azt mondta, Uram, ilyen rettenetes, nehéz helyzetben vagyok. kérlek, mondd meg én nekem ezt a titkot, mert ettől függ az én életem, sok ember élete. És ezeknek a varázslóknak is az élete, akik majd talán megismerik, hogy te vagy az igaz Isten, és akkor nemet mondanak a varázslásukra. Tehát Istenhez fordult, és könyörgésben hozzájárult, és úgy kérte az Istent, hogy Istenem, a szorult helyzetben mondd el én nekem a te titkaidat. És én ismerem a te titkaidat, de csak akkor, hogyha kijelented én nekem. Azt olvasok, hogy nem csak, hogy könyörgött, hanem érezte, hogy ebben egyedül nagyon gyenge. Ezért összehívta a társait, és azt mondta, hogy gyertek, együtt imádkozzunk. Az, hogy az Isten útját megismerjük, gyakran, hogy az Isten tanácsát megkapjuk, hogy az Isten kijelentse nekünk az ő akaratát, nagyon gyakran gyengék vagyunk. Kérhetjük az Istent, Uram, mutasd meg, hogy milyen úton járjak, ebben a nehéz helyzetben merre menjek. De én egyedül erőtelen vagyok ebben, azért összehívom a barátaimat, és azt mondja, imádkozzunk együtt. Ez a közös imádság, amikor többen járulnak az Isten elé, és azt mondják, Istenem, hallgass meg a mi kérésünket a nagy szükségünkben, mert benne vagyunk. És most imádkozunk ezért a nagy ügyért, ami az egész birodalomnak az ügye, hogy te adjál észt, értelmet és világosságot, hogy felfogjuk ezeket a dolgokat, amik el vannak rejtve előlünk, hogy a társait, a Sidrák, Misrák és Abednégót megkérjük, hogy gyertek, imádkozzunk együtt, és kérjük az Istent, hogy mondja meg nekünk azt, ami az életre való. És mi ezt azért ismerjük. Talán ismerjük a testvérek is, akik most velem együtt vannak, vagy a televíziót hallgatják, amikor milyen nagy dolog volt, hogy mással együtt imádkoztunk. A gyülekezet közösségében is kicsit ez van. Amikor eljövünk a gyülekezet közösségében is, ott imádkozunk, akkor a mi imádságunk együtt száll az Istenhez, és kérjük, hogy adja nekünk a kijelentés lelkét az ő megismerésében, hogy beszéljen nekünk az üdvösségről. Mutassa meg az üdvösség útját, beszéljen nekünk az üdvözítőről, a Jézus Krisztusról, akkor együtt kérjük. De olyan is előfordul, hogy egy férj feleség borul le az Isten előtt. Istenem, olyan nagy kérésem van, olyan nagy kérésünk van, most együtt, mind a ketten eléd járulunk, és úgy kérjük, hogy látod a mi nehéz helyzetünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Istennek tetszik az, hogyha együtt kérnek ő tőle valamit. De azt mondja, hogy a ketten egy akaraton vannak, Isten meghallgatja az imádságukat. De ez lehet barát és barát között is. Nézd, Dánielnek ezek barátai voltak. Nem olvasjuk, hogy rokonok lettek volna. De Dániel és a három barátja, négyen együtt imádkoznak és kérik az Urat. Az egek Istenét, hogy mutasd meg, Urunk, hogy te több vagy, hogy te nagyobb vagy. Mutasd meg, hogy a hatalmad nagyobb, mint a varázslóknak a hatalma. Hogy ez az ismerete több, mint a világon található ezoterikus ismeret. Ez az égföld urának a bölcsessége, ezt ad meg nekünk, és mi nem tudunk hozzáférni önmagunktól. Noha hívő emberek vagyunk. Azt olvasom, hogy az igazakkal van az ő titka. De nem úgy, hogy az igazak úgy fölébrednek, és már is tudják az Istennek a titkát minden reggel, hanem imádkoznak, és kérik az Istent, és Isten újból és újból adja. És amit olvassuk a Bibliát, ki jelenti nekünk az ő akaratát. Így hát ők most már négyen imádkoznak ebben a válságos helyzetben, az országnak ebben a válságos helyzetében, hogy Isten nyisse meg az eget, és föntről jöjjön a tanítás, és ne valóan hátulról. Egy misztikus babonás világból, ami csak összekavarna mindent. Nem csak azt olvasjuk, hogy könyörögtek, nagyon érdekes, azt olvasjuk, hogy bőjtöltek. Bőjtöltek. Ami azt jelenti, hogy nem érdemeket szereztek. Istenünk, nézd, hogy már egy hete nem ettünk húst, ezért most már biztos kijelented a titkodat, mert nem ez a bőjt. Hanem az a bőt, hogy annyira az Isten dolgaival foglalkoztak, hogy az evésről, ivásról szinte meg is feledkeztek. Nem az volt a lényeg, hogy nagy lakomákban vegyenek részt, hanem az volt a lényeg, hogy a lelkük megelégítessenek, mert ez az igazi bőt, amikor imádkoznak, Uram, most csak rád figyelek, és ebben a nagy szükségben kérem a te segítségedet. A középkorban, amikor egy közösség bőtölt, azért bőtölt egy falu például, mert nagy veszedelem támadt abban a faluban. Egy emberi közösség az azt jelenti, hogy most mindnyájan megkeressük az Urat, hogy adjon nekünk kijelentést, hogy nyisson meg föntről lefele csatornákat, amin keresztül az Isten bölcsessége elérkezik hozzánk. Ezek nem olyan csatornák, amik megnyílnak érintéssel, mágiával, különféle technikákkal, nem, mert csak hitáltal nyílik meg. Imádkozom, és Isten vagy adja, vagy nem adja. És ezért kérték, hogy Urunk, könyörülj rajtunk, mert te szuverén Úr vagy. És annak adott, akinek adott. Akarod, és még azt sem mondhatjuk, hogy mivel hívők vagyunk, mi elvárjuk, hogy mi nekünk elmond azt, ami a te titkod. Még ez se így van. No, a hívő vagyok, azért tudom kérni tőled, de Isten teljesen szuverén, és azt tesz, amit akar. A lélek fú, ahol akar. Az úgását hallod, így van az Istennek a munkája. És hogy ő neki tetszik, akkor most az ő lelke téged megelevenít, és ad neked lelki bölcsességet, és így járul az Isten elé, hogy megkapjad őtőle azt, amire szükséged van. És Isten meghallgatja a hívők imádságát. Erről tanúskodik ez, hogy négyen nem hiába könyörögnek, négyen nem hiába járulnak Isten elé, nem hiába bőtölnek, és nem hiába alázzák meg magukat. Megnyílik az ég, és Isten adja a kijelentést, és elmondja ő nekik az ő akaratát. Ez az isteni kijelentés, a reveláció. Amikor Isten itt egy félre húz egy leplet, és belátnak valami titokba, és Dániel tudja, hogy mi támadott a király ott az ágyas házában. És be tud menni a király elé, és el tudja mondani, hogy és ez volt az álmod. És erről lehetne sok prédikációt tartani, hiszen el is olvassuk, vagy olvastuk már a második fejezetben, hogy milyen nagy arany állószobrot látott, annak milyen volt a feje, a melle, a hasa, a lába. Ezt majd elolvashatjuk, és ezt meg is magyarázza. Lényeg az, hogy nem hiába könyörögtek, Isten elmondta, kijelentette az ő akaratát, és ő el tudta mondani a királynak ezt, Isten üzenetét. De Isten azért adja meg nekünk is, hogy értsük. Hogy megmutass, hogy ő több és nagyobb, és más, mint az a sok-sok Isten, ami körülvesz bennünket. Mert itt azért, ez volt a tét Babilonban. És mint hogy mi körül vagyunk véve a mai világban sok különböző vallással. A különböző világvallásoknak a tanítása itt van körülöttünk, mi nem mondhatjuk, hogy nem hallottunk ezekről. És egyre inkább jönnek az üzenetükkel azok, akik nem a Biblia alapján állnak, és valamiféle vallásosságot és misztikát hirdetnek, hogy az én Istenem, az én vallásom, az én utam az, ami segítség, körül vagyunk véve. Fölszállok egy repülőgépe, tegnap Marosvásárhelyről repültem ide Budapestre, hát egyik oldalt ült talán egy buddhista, másik oldalt egy rabbi, másik oldalt pedig egy tűzimádó, bármilyen, vagy hinduista. A legkülönbözőbb vallású emberek vannak egy repülőgépen, egy nemzetközi járaton. És Isten bebizonyítja, hogy ő az egyedül Isten. Hogy a babiloni király is rájön arra, hogy az ő istenei nem istenek, hanem egyedül egy Isten van. Az ő istenei úgy nevezett istenek, az ő istenei kitalált istenek, amikor az ember végig gondolt és megnevezett, és magas emelvényre helyezett szobrot készített belőle, azt a leborul és imádja, imádkozik előtte. A mi Istenünk pedig az, aki az eget és a földet teremtette, és itt látszik az, hogy hiába sokféle vallásos trükk és praktika, amit ezek a varázslók gyakorolnak, amikor az igazi kérdésekről van szó, erőterem, azok nem tudnak el Istenhez, nem képesek Istenhez eljutni, eljutnak egy vallásos közegbe, egy misztikába, egy varázslásba, de az Isten az följebb van, az minden fölött van. Azt nem lehet kitalálni, azt nem lehet megcsinálni. És az Isten, hogyha neki tetszik, akkor kijelenti magát, de úgy, hogy megmutassa, hogy ő az egeknek az ura, és ő az isteneknek az istene, és mindennél nagyobb. És amikor Dániel elmondja az ő üzenetét a királynak, akkor majd nézzük meg, utána lapozhatunk itt a Dániel könyvének a második fejezetéről van szó. A 44. versről. És azoknak, a királyoknak idejében támaszt az egek istene birodalmat, az egek istenének nevezi. Tehát lehet, hogy a babiloniak sok eget képzeltek el, azok fölött valóban az Isten, aki nekem most megjelentette az ő akaratát. Vagy, hogyha megnézzük a 45. verset, elmondja Dániel, hogy most sokféle birodalom következik, a te birodalmad, aztán még egy nagyobb, meg még egy nagyobb birodalom, és egy nagyon nagy birodalom az Antikrisztus birodalma, és utána láttam, hogy egy hatalmas kő kéz érintése nélkül, föntről az égből leszakadt, és szétzúzta a te birodalmadat. És erre azt mondja, hogy ezt a nagy Isten jelentette meg, hogy egy kő szakad le kéz érintése nélkül, hogy az Isten birodalma az igazi birodalom. Hogy az Isten országa az igazi ország. És egyszer eljön az Úrnak az országa, és az egész világot betölti az ő hatalmával, hogy megtudja a király és mindenki más, hogy nincs más Isten, csak egyes egyedül, ami Istenünk, az Úr Jézus Krisztusnak az Atya. De nagyon érdekes dolgot találok itt ebben a részben még, amit szeretnék hangsúlyosan tenni. A 47. versben a Károli fordítás szerint szólt a király Dánielnek és mondta, bizonyul a ti istenetek, ő az isteneknek istene. Erre jött rá. Rájött, miután Isten kijelentette Dánieléknek, ők elmondták, a király azt mondja, most már tudom, hogy a ti istenetek az igazi Isten. Arra belső meggyőződésre jutott. Úgy látszik, Isten kijelentésének a sugarai bevetítődtek az ő szívébe is. Különben egy ilyen masszív bálványimádó ember nem képes erre rájönni, hanem Isten szent lelke valahogy ezt megjelentette ő neki. Hogy ő is tudjon valamit már erről. Ó, testvérek, milyen nagy kincset hordozunk mi, azáltal, hogy ezzel az élő Istennel vagyunk kapcsolatban. És mi is kitűnhetünk a kortársaink között. A mi ismerőseink között, munkatársaink között, esetleg családunkban is, hogyha mi már ismerjük az élő Istent. Hogyha mi a Jézus Krisztussal és az ő Atyával vagyunk kapcsolatban. A hívő ember így a titkoknak az ismerőse. De az Isten titkainak az ismerőse a hívő ember. És a hívő ember így az Isten világában jártas. Otthonosan mozog, mert amikor olvasom a Bibliát, akkor az Isten bölcsességét olvasom nap mint nap. Erről beszél Pál apostol az 1. Korintusi levél 2. fejezetében, ahol azt mondja, hogy a világ bölcsessége által a világ nem ismeri meg az Istent. A világ bölcsessége által a világ embere nem ismeri meg az Istent. Mondja is Pál, hol a filozófus, hol a bölcs, hol a világ vitázója, nem jut el Istenhez. Írja vastag filozófiai könyveket, és az élő Istenhez, a vele való személyes kapcsolathoz nem jut el az ember a saját bölcsessége által. És Isten megszégyeníti a bölcseket a maguk bölcsességében, és sokszor a kicsiket, a gyengéket, az erőteleneket használja fel, és azoknak jelenti meg az ő titkát. És erre jön rá az a király, amikor azt mondja, hogy bizony a ti istenetek, az igazi Isten. Mondja Pál apostol, egy analógiát használ. Amiképpen az embernek a dolgait csak az ismerheti meg, akiben az emberi lélek van, ugyanúgy az Isten dolgai csak az ismerheti meg, akiben az Isten lelke van. És hozzáteszi, bennünk pedig az Istennek a szent lelke van. Aki adta nekünk ezt a belső ismeretet, a lelke által, hogy megismerjük azokat, amiket ő készített mi nekünk. És hozzáteszi, de az érzéki ember nem tudja az Isten lelkének a dolgait felfogni. Aki csak a földi érzékszerveivel akarja az Istent megismerni, nem jut el oda. De aki úgy tesz, mint Dániel, aki könyörög, aki tudja, hogy senki és semmi vagyok, de mégis bizalommal kéri Isten, annak Isten bizony ki fogja jelenteni az ő akaratát. Én nem tudom, kedves testvérem, akit most az igét hallgatod, hogy hol akadtál el az életed útján. Nem tudod, hogy merre menjél. Szeretnéd kibogozni azokat a szálakat, amik körülötted össze gabajodtak, és nem vagy rá képes. összegubancolódott minden az életedben. Csak Isten tudná megmondani, melyik fonallal kezdjed. Kérd Istent, és megmutatja. Lehet, hogy egyszer olyan nehéz helyzetbe került, hogy nem tudod, hogy merre lépj. Kérd Istent, hogy mutassa meg neked azt az utat, ami az életnek az útja. És az egyháznak is, Isten adjon világosságot. Hogy a mi társadalmunknak, ami most szinte egy rendkívül érdekes és különleges helyzetben van, meg tudja mutatni azt, hogy mi az a lépés, amit most meg kell következőnek tenni. Olyan ez, mint amikor valamilyen ilyen ördöglakatot kellene kinyitnunk, és nem tudjuk, hogy merről kell kezdeni ezt a munkát. Isten meg tudja mutatni, bármennyire ördöglakathoz hasonlít ez a mai világunk, amiben a társadalmunk is él. Az életednek a rejtélyeit is ő tudja neked megválaszolni, és ő tud neked segíteni. És sokszor, kedves testvérem, Isten olyan dolgok hívja fel a figyelmet, amire nem is gondoltál volna. Nem valami nagy tanrendszert kell nekünk megismernünk ahhoz, hogy megismerjük az életünket. Nem kell különleges nagy dogmatikai ismereteket szereznünk ahhoz. Nem bonyolult dolog ám ez. Az Isten útját megismerni, hogy hogyan higgyünk Jézusban, vagy hogy mi az akadálya annak, hogy a Jézust kövessük. Sokszor egész gyakorlati dolgai vannak, amiket Isten eszünkbe juttat. És ott kell megváltoznunk, olyan többet nem kell tennünk, és akkor már is közelebb van hozzánk az ő titka. Csak keressük őt, mint Dániel és az ő társai. És nem kell sokszor ilyen misztikus nagy dolgokra gondolnunk. Sokszor egész hétköznapi dolgok azok, ahol a megoldást megtaláljuk. Lehet, hogy egy pofon egyszerű magyarázata van annak, hogy most eltévedtünk, és hogy nincs békességünk. Egyik barátomnak az unokája, a kis Sarolt, Bárány Imrős volt, és nagyon kellemetlen volt a sok kis hólyag a testén, és ez a kis leányt megállt, és azt mondta, miért pont velem történnek ezek a dolgok? Ilyen komoly problémái voltak, meg akarta választani az élet nagy kérdését. Miért pont velem történnek ezek a dolgok? És nézegette a hólyagokat a testén. És akkor másnap azt mondta a nagynénjének, tudom, hogy miért, mert megettem a legót. Mondta a nagynénye, hogy hát az lehet. Az lehet, máskor megjött meg a legót. Rájött arra, hogy az, hogy baj van, az összefügg azzal, amit én csináltam. Ez ilyen egyszerű. Testvérek, ez ilyen egyszerű. Az, hogy esetleg nem úgy alakul az életünk, ahogy szeretünk volna, hogy zsákutcából jutottunk, hogy elrontottunk valamit, hogy összegubancolódott minden, mert megettük a legót. Vagy annak megfelelően rosszat tettünk. És Isten megmutatja, hogy nem kell neked olyan nagy misztikus igazságokat keresned. Nem kell egy egész dogmatikát megtanulnod. Egyszerűen vedd észre, hogy mi az, amit megettél, amit magadhoz vettél, amit csináltál, amit megfogtál, amit megérintettél, ami megrontotta a lelkednek a békességét, és megrontotta az emberekkel való kapcsolatodat. Ott kell neked megváltoznod, hogy olyan többet nem csinálsz. És közben mi történik? Isten megjelentkező titkát. Nem kell ezek külön nagy iskolákat elvégezni, egyszerűen a hit iskolájába kell beiratkozni, és kérni az Úr Jézus Krisztus, de lelked által magyarázd meg nekem, mutasd meg, hogy hol rontottam el, hogy én is hasonló legyek azokhoz az emberekhez, akik kitűntek a többiek között, azzal, hogy ismerték az Isten tanácsait, és az Isten útmutatásait. Ilyenek lehetünk mi is, és ezzel megmenthetjük a magunk életét, könnyebbé tehetjük az életutunkat, és segíthetünk szeretteinknek is. Amen.